Orbán Viktor júliusi, tusványosi beszédében kiadta a házi feladatot.
Nekünk nemzeti érzelmű, bátor, fiatal harcosokat kell találnunk. Nemzeti érzelmű, bátor, fiatal harcosok keresztetnek. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket!
Mindannyiunkban megvan a harci szellem. Amikor a harci szellemmel rendelkező emberek, vagy a harcias emberek egymással találkoznak és leülnek mondjuk egy tea, egy kávé, vagy egy pohár bor mellé, akkor abból általában kialakul valami. És
ez pár hónappal tusványos után, december elején meghirdették a Nemzeti Ellenállás Mozgalmat.
Kedves barátaim, figyelem, mert helyzet van. A globalista elit nyíltan megtámadta a szuverenitásunk, ezért bajtársaimmal együtt elindítjuk a Nemzeti Ellenállás Mozgalmat.
Manfred Weber és szövetségesei többször is világossá tették, be fognak avatkozni belügyeinkbe, be fognak avatkozni a választásokba.
Kijelölték nyíltan a bábkormány pedig jelentkezett, hogy végrehajtja ezt a feladatot, amit rászignáltuk.
A 12 perces bemutatkozó videó üzenetei egy másik Orbán beszédre, az október 23-aira emlékeztetnek.
Tudjuk, hogy megvan a kiszemelt bábkormány. Megvan már a párt, amelyet a nyakunkba akarnak ültetni. Megvan az emberük is rá, igazi aláíró fajta. Ideális jelölt egy bábkormány élére. Az ellenzék új vezére ott ül az asztaluknál Manfred Weber mellett. Ez nem összeesküvés elmélet, ez összeesküvés a gyakorlatban. Ország világ előtt.
A mozgalom alapítói között találunk fideszes influencereket, akiket a Megafonból ismerhetünk, sőt, újonc fideszes politikusokat is az Európai Parlamentből és a Fővárosi Közgyűlésből. Az EP képviselő László András például korábban szintén a Megafonból indult.
Havi 1.200.000 forintos fizetés a kormány üzeneteit népszerűsítő Megafonnál. Legalábbis ennyit keresett ott László András, aki azóta már a Fidesz EP képviselője. Mindez éppen emiatt derült ki, neki európai parlamenti képviselőként ugyanis nyilvánosságra kellett hoznia a jövedelembevallását.
Bár a Megafon 2020-as indulása óta milliárdokból pörgeti a kormány üzeneteit a nyilvánosságban, valamilyen szinten mégis próbál ügyelni a látszatra.
Tök őszintén mondom, hogy nincsen semmilyen formális kapcsolat, semmilyen politikai erővel, sem szervezeti, sem finanszírozási.
Az új mozgalomnál mintha ez egy kicsit másképp lenne. Nem csak azért, mert konkrét politikusokat is bevettek a csapatba, hanem azért is, mert az adatkezelési tájékoztatójukból kiderül, hogy a mozgalomba jelentkezők adatait olyan cég kezeli, aminek a tulajdonosa a Rogán Antal féle minisztériumban dolgozik. Konkrétan a miniszterelnöki online kommunikációs főosztályt vezeti. Őt Kobza Kunfalvi Nórának hívják, korábban a TV2 riportere volt, most pedig tehát az ő cége kezeli azokat a személyes adatokat, amiket a felhasználók megadnak a Nemzeti Ellenállás Mozgalomnak. Ráadásul a mozgalom mögött álló cég ugyanarra a címre van bejegyezve, amire Tuzson Bence igazságügyi miniszter céges érdekeltsége. Sőt, ugyanitt van Tuzson egykori ügyvédirodája is, amiből még korábban kiszállt. Ezzel kapcsolatban kerestük a kabinetirodát és az igazságügyi minisztériumot is, de egyiküktől sem kaptunk választ.
Információkat szeretnék eljutatni az emberek felé.
Ez jelenteti azt is, hogy online vagy akár offline akciókban is részt veszünk.
Harcolni szeretnénk és amúgy csibészkedni szeretnénk.
Petíciókat indítunk, különböző tüntetéseket, akár az online térben is, akár az offline térben is.
Az elmúlt hónapokban többször érkeztek hírek arról, hogy Orbán Viktor nem teljesen elégedett a kommunikációs birodalom teljesítményével. Szeptemberben Panyi Szabolcs a V-Square hírlevelében írt arról, hogy átalakíthatják az állami médiát, a Magyar Nemzetet, az Origót, sőt a Megafont is. Pedig a választások előtt Szijjártó Péter még nagyon szépeket mondott a Megafon rendezvényen.
Tényleg elképesztő az az út, amit bejártunk az elmúlt 5-8-10 évhez képest, amikor én emlékszem rá, még csak hozzá sem tudtunk szagolni ahhoz, hogy mi zajlik az interneten. Nagyon szépen köszönöm, amit eddig tettetek, és azt kívánom nektek, hogy a következő néhány év még exponenciálisan több sikert hozzon, mint az elmúlt néhány, amely mindenképpen megsüvegelendő. Ezért az egész politikai közösség nevében köszönöm, hogy vagytok, és köszönöm ezt a harcot, amit folytattok.
Mai adásunkban a lehetséges változásokról kérdezem Dúl Szabolcs újságírót, majd érkezik Hanula Zsolt, a Telex munkatársa, akivel a Megafonról, illetve a kormány YouTube-os és TikTok-os kampányairól beszélgetünk. Én Szurovec Illés vagyok, ez pedig a Péntek reggel. Hírháttér a Partizántól.
Amire Orbán Viktor felhívta a figyelmet, és ezt vissza is jelezték nekem azok a fideszes politikusok, háttéremberek, akikvel beszélgetni szoktam, hogy Magyar Péternek a megjelenése okozott természetesen egy politikai változást, de ezzel együtt egy hatalmas nagy politikai kommunikációs változás is történt, amelyre a Fideszre reagálnia kell. Egészen addig, ameddig a politikai berendezkedés a centrális erőteren alapult, addig egyértelmű volt, hogy a Fidesz a napirendet tudja úgy uralni, hogy a saját maga csatornáin végigfuttatja az üzeneteket, és az ellenzék által felvetett témákat ignorálja, azokra egész egyszerűen nem reagál. Amikor az ellenzék az elmúlt években, és ezt a hírlevelemben elég jól dokumentálva végignéztem, hogy 18-ban, 22-ben hogyan jelezte azt, hogy a kórházakban mi a helyzet, hogy ott nincsenek WC-papírok, vagy hideg van, vagy nem megfelelő az ellátás, azt tudta kezelni kommunikációs szempontból úgy a Fidesz és a Fideszhez köthető média, hogy nem számolt be róla. Tudta, hogy másnap úgyis más lesz az üzenet, meg a hat párt az hat felé fog beszélni. Most viszont, amikor Magyar Péter kezd el erről beszélni, és ha erre nem reagál a Fidesz kommunikációja, akkor egy beismerésnek tűnik, hiszen mindenki erről beszél, eljut a fideszesekhez is a közösségi médián át ez az üzenet, és hogyha az egészségügyről, a gyermekotthonokról nem mondanak semmit, akkor ez kvázi egy ilyen politikai beismerésnek is tekinthető.
Nem elég túlharsogni?
Hát valamit ugye kell akkor a témával kezdeni. És ezért aztán, amikor Köcsén azt mondta Orbán Viktor, legalábbis ilyen hírek szivárogtak ki, hogy decentralizálni kell a Fidesz médiáját, akkor az azt jelenti, hogy szakítani akarnak azzal a hagyománnyal, hogy bármilyen megszólalás, reakció annak legyen a függvénye, hogy mit terveztek el a hét elején mondjuk a Karmelitában Rogán Antalék. Ugyanis amennyit tudni lehet arról, hogy hogyan működik ez a Fidesz képezet, amely hát láttuk azért az elmúlt 10 évben, hogy eléggé hatékony, az ilyen heti bontásokban Rogán Antalék, illetve a Rogán Antalhoz köthető csapat kitalálja, hogy mi lesz a heti üzenet, mi az, amivel azt a napi rendet tudják uralni, vagy legalábbis témákat így a közbeszédben tematizálni. És az a helyzet, hogyha ilyen heti bontásban megy ebben a felgyorsult kommunikációs térben az egész kommunikáció, akkor konkrétan le tudnak maradni egy csomó olyan fontos dologról, hogyha a legalsóbb szinteken arra várnak, hogy hát majd Rogán Antalék megmondják, ha reagálni kell arra, hogy egy lepukkant gyermekotthonból posztol Magyar Péter, és mindenki arról beszél, hogy milyen állapotban vannak a gyermekotthonok, akkor ez a lassúság politikai károkkal jár. Tehát a decentralizáció, az félreértés ne essék, az én megfejtésem, az nem azt jelenti, hogy innentől a Fideszben boldog-boldogtalan mindenki mondhatja azt, amit akar, hanem azt jelenti, hogy mindenki a saját területén sokkal inkább felelős arra, hogy gyorsabban reagáljon, és a megfelelő csatornákon át reagáljon.
Most politikusokról beszélsz, állami intézményekről beszélsz?
Is, illetve a kormányhoz köthető médiáról, de akár a Megafonról is beszélek. Ez az átszervezés tudtommal elkezdődött most ősszel, és jövőre már látni fogjuk azokat a jeleket a politikusoknál, illetve a kormány közeli médiánál is, amely sokkal inkább egy ilyen gyorsabb reagálású kommunikációt tesz lehetővé.
De hogy ez vajon akkor a működés szempontjából mit fog jelenteni? Tehát, hogy gondolom, ahogy te is mondtad, nem azt fogja jelenteni, hogy mindenki azt mond, amit akar, valahogyan akkor mégiscsak biztosítani kell, hogy az az üzenet, amit kívánatosnak tartanak odafönt, az átmenjen, akkor ez hogy jön össze azzal, hogy közben decentralizálnak, és ezt hogy lehet így megvalósítani?
Hát úgy lehet megvalósítani, hogy lesznek saját üzenetek, és meg lesz az, hogy milyen keretrendszerben lehet vagy érdemes kommunikálni, de emellett minden, tehát példákat mondok, minden politikusnak, minden Fidesz politikusnak fel kell például húznia a saját maga közösségi médiáját, a saját csatornáit meg kell alkotni. Hogy egy még konkrétabb információt mondjak, úgy tudom, hogy az a fideszes, aki egyéni képviselő szeretne lenni 2026-ban, annak rendelkeznie kell nem csak saját Facebook oldallal, hanem például saját TikTok csatornával is. Hogyha vannak ilyen pervers politikai érdeklődésűek, akkor már most elkezdhetik nézni, hogy olyan fideszes politikusok jelentek meg itt az elmúlt hetekben a TikTokon, akik hát egyelőre még egy picit látszik, hogy itt testidegennek érzik ezt a terepet, de már ott vannak, ugyanis ez annak a része, hogyha adott esetben abban a választókerületben, ahol ők indulnak, abban a városban van valami, például Magyar Péter ott van országjáráson, például a helyi tiszásoknak van valamilyen akciójuk, akkor reagálniuk kell nagyon gyorsan, és a közösségi médián keresztül kell reagálniuk.
Megérkeztünk szülővárosomba, Pásztóra, ahol mintegy 300 avadáskorú lurkónak hozunk ajándékot.
Teszteld a tudásod velem. Honnan érkezett az ország karácsonyfája? Zalaegerszegről, avagy Lubicsányból, vagy netalántán Sopronból? Tudtad a jó választ? Írd meg kommentben.
Ilyenkor szoktuk kitetni a madáretetőt, hogy a téli időszakban a kelti madarainkat segítsük.
Esik a fúj, mikovényi emléktúra, Tata által ér fantasztikus hangulat, kreatív fiatalok és kevésbé fiatalok.
De ugyanígy, amennyire tudom, tetten érhető lesz ez a fajta új politikai kommunikációs működés, például a Megafonnál is, ahol én úgy tudom, a tapasztalataik azok voltak, hogy például a mögöttünk hagyott 24-es kampányban a Megafon által sugalt üzenetek, azok nagyon egy irányba mentek, és nagyon is csak a fideszesnek a magszavazóit, a törzstáborát tudták megszólítani, és ezért ott is diversifikálni kell ezt a dolgot. Én arra számítok, hogy több arca lesz a Megafonnak, tehát hogy a célközönség szerint fogják ezeket az arcokat támogatni. Lesz egy megafonos arc a fideszes törzsközönségnek, lesz egy olyan arc, aki mondjuk közvetíti majd a moszkovita üzeneteket, ami orosz barátabb, lesz olyan arc, ami inkább a nyugat felé barátságosabb üzeneteket fog közvetíteni, és így tovább, és így tovább.
És a klasszikusabb médiabirodalommal mik a tervek? Ugye lehetett olyan hallani, hogy feldarabolhatják a Kesmát, amihez ugye több száz kiadvány tartozik, és jóbár nagy fideszes média ide tartozik, ezt tagadták, de az például tény, hogy az Origónál, meg a Hírodó.hu-nál volt főszerkesztőváltás az elmúlt hetekben, ezeknek mennyire kell nagy jelentőséget tulajdonítani szerinted?
Láttunk egy-két ilyen személyi változást, illetve olyan változásokról is érkeztek pletykák, hogy például a Mondinert, amely az MCC-vel van, még olyan szimbiózisban is, hogy személyi átfedés is van ugye a vezetés között, illetve látjuk, hogy Orbán Balázs például ott indított egy nagy sikerű, nagy visszhangot vert podcastot, igen, hogy azt is valami fajta más konstrukcióban fogják kezelni. Ez mondjuk lehet, hogy a MCC-nek lesz a játszótere.
Igen, ez szintén megjelent a sajtóban is, de hogy ez azért van, mert valamiért a Mondinerben ilyen kiemelt jelentőséget látnak a saját birodalmon belül, vagy ez pusztán ilyen, nem tudom, ilyen belső harcok, hogy ki mit uraljon?
Itt tévedünk arra a területre, ahol csak találgathatunk, de az egészen biztos, hogy látszik, hogy felismerte azt a Fidesz, hogy sokkal hatékonyabbak azok a csatornák, amelyeknek, meg azok a lapok, amelyeknek gazdáik vannak. Tehát azzal, hogy egy nagy olvasztó tégelybe 400, tudom is én mennyi médiumot beletettek, és valaki megnyom fölül egy gombot, és mindenhol kijön, nagyjából azt a rendszert segítik elő, hogy mindenki felteszi a kezét, megjelenteti úgy, ahogy küldték, de igazából gazdája nincsen. Tehát valójában egy mondat, amit fölül eldöntenek, az máshogy kell, hogy hangozzon egy megyei lapban, egy Mondiner podcastban, egy Origón, egy Megafonban, és így tovább, és így tovább. És én azt hiszem, hogy ez az, amit hatékonyabbá szeretne tenni most a Fidesz, és ennek látjuk azokat az átszervezéseit, hogy például személyi változások is bekövetkeznek.
Nem sokkal a podcastunk felvétele után érkezett a hír, hogy az MCC megvette az Inforádió 3/4-ét. Ez tehát az állami pénzből felduzzasztott intézmény első média érdekeltsége. A folytatásban Hanula Zsolttal, a Telex újságírójával beszélgetek, aki munkája során rendszeresen foglalkozik a Megafonnal és általában a Fidesz közösségi médiás kampányaival. A fideszes kommunikációs gépezet ugye a 2019-es választások után feküdt rá igazán az online jelenlétre, a közösségi médiára, akkoriban indult el a Megafon is. Hogyha visszagondolsz erre az 5 évre, akkor te hogy látod, hogy milyen fejlődési utat járt be
ez az egész projekt. Mennyiben sikerült elérni azokat a célkitűzéseket, amik a célkitűzései voltak, és esetleg emlékszel olyan pillanatra, amikor kudarcot vallott ez a hatalmas rendszer, amit felépítettek?
Hát ez jó kérdés, hogy mennyire volt sikeres. Az biztos, hogy hát nagyon valószínűleg látszik, hogy a 2019-es önkormányzati választási buktát, azt leginkább annak a nyakába varták a fideszes felső vezetők, hogy nagyon rosszul, vagy hát sehogy nem kommunikáltak az online térben, nem nagyon érték el a fiatal választókat, és ez az egész Megafon projekt, meg akkoriban azért indult egy csomó más, emlékszünk még a Pesti TV-re, uh-huh. amiben tényleg a világpénzét beletették, hogy aztán be is zárják egy-két év múlva.
Igen.
Egyáltalán az, hogy a Megafon a mai napig létezik, és ki tudott azért nevelni néhány olyan figurát, akiknek maguktól organikusan is van elérésük, 50-70 százezer fős követő táboraik, de közben meg azért azt látjuk, hogy mégsem minden ható ez az egész projekt. Most a Mediánnak a legutóbbi kutatása szerint, ugye a 30 év alattiak között 11-12% a Fidesz támogatottsága, tehát erre azért nem lehet azt mondani, hogy nagyon sikerült megszólítani a fiatalokat. Tehát ez, hogyha itt a Megafonnak az volt a célja, hogy a fiatalokhoz szóljon, akkor ez azért eléggé mellé ment. Tehát megnézel egy random megafonos poszt alatt, megnézed a kommentmezőt, ott ugyanúgy nyugdíjasok a top kommentelők, mint bármilyen Fidesz propaganda szócsőnél. Mert hát igazából ugyanazt a közönséget sikerült a Megafonnal is megszólítaniuk, mint az összes többi csatornájukkal, de valószínűleg azért hatékonyabban.
Érdekes, hogy a kormány és a Megafon miközben tényleg ennyire jó és szép összhangban működik a kommunikáció. Valójában tagadják azt, hogy szoros viszony lenne a kettő között. Kifejezetten hangsúlyozzák, hogy nincs formális összefüggés, pláne, hogy közpénz lenne a Megafonban. És pár éve ugye a Megafonban is perelte a Telexet azért, mert azt írtátok, hogy ebben közpénz van. Végül is pontosan mivel érveltek ők, és mi volt ennek az eljárásnak a vége?
Itt most puskáznom kell, mert nem beszélek folyékonyan ügyvédül. Szóval a fővárosi törvényszék azt mondta ki, hogy valós tényekből levont okszerű következtetés volt az, amit mi mondtunk, hogy itt közpénz is lehet. Uh-huh. Ez magyarul azt jelenti, hogy hát van ez a közmondásos elvesztette közpénz jellegét transformációja az adófizetői forintoknak, és ez egy életszerű feltételezés, hogy a Megafon mögötti milliárdok is valami ilyesmi folyamaton mentek keresztül.
Rákai Filip, aki már a Megafontól függetlenül is egy ismert fideszes személyiség volt, de aztán a Megafonban is ugye komoly szerepet vállalt, ő pont a Telexen mondta azt, hogy igazából saját magán kívül tud még 10-15 olyan jobboldali vállalkozót, aki támogatta a Megafont.
Oké, akkor ez 10-15 ember. A Megafonnak a 2023-as jelentésükben az volt, hogy az éves bevételük 4,6 milliárd forint, és ez nem értékesítésből, hanem mind támogatásból származik. Tehát 4,6 milliárd forint az iszonyatosan nagy pénz. Annyira nem életszerű az egész, és hát ugye a pereknek, hogy egy kicsit visszakanyarodjak, az volt a vége, hogy az összes megafonos influencer kiposztolta, hogy Balos bíró volt, és na majd úgy fellebbezünk, hogy a faladja a másikat, és aztán semmi.
Nem is adtak be fellebbezést?
Nem.
Ugye a Megafonnak nyilván fontos platform a Facebook, az Instagram, a TikTok, de általában a kormányzati kommunikáció számára a YouTube videók elején, közepén beszúrt reklámok is nagyon fontosak voltak az elmúlt években. Mostantól viszont a YouTube-on és a Google-on egyáltalán nem lesznek már politikai hirdetések. Miért született ez a döntés, és hogy látod, hogy mennyire lesz ez érvágás a kormány számára?
Hát, hogy a Google miért szüntette meg ezt a lehetőséget, azt én úgy érteni vélem, azért, mert sokkal több fejfájással járt nekik, mint amennyi pénzt hozott. Tehát a YouTube-nak az éves hirdetési bevétele az ilyen 30 milliárd dollár. A politikai és közéleti hirdetésekből pedig az elmúlt 5,5 évben, amióta ezeknek van egy ilyen transzparens adatbázisuk, amit bárki böngészhet, tehát 5 év alatt kicsit több mint 2 milliárd dollár volt a bevétel, és ennek is az óriási nagyon nagy része az amerikai hirdetés.
Ez nagyon eltörpül az össz hirdetési bevételem belül.
Így van, tehát ez, hogyha kiszámolod, hát ez ilyen 1%, 2% kb. És nyilván a politikai hirdetés az, ami legjobban rontja a felhasználói élményt. Szóval ez a Google oldala, hogy ez mekkora érvágás lesz a Fidesznek, meg úgy általában a magyar politikai hirdetéseknek, hát nagy, óriási. Az előbb mondtam az amerikai összeget, ehhez képest az elmúlt 5,5 évben az EU összes állama összesen 65 millió eurót, tehát ez azért az amerikaihez képest apró pénz, de hát 65 millió euró az azért elég sok, költött YouTube hirdetésekre, és ebből 5,5 millió euró volt a magyar számla. Az egész EU-ban a magyar volt a harmadik legnagyobb politikai reklámköltő YouTube-on, és ezen álljunk meg egy kicsit, mert ez nagyon durva. Tehát tippeld meg, ki volt az első kettő.
Az első kettő EU-s ország? Németország?
Igen.
Hát Franciaország.
Románia volt a másik. Tök érdekes, és ebből következik az, hogy például többet költött a magyar politika YouTube-os hirdetésre, mint Franciaország.
Igen.
Franciaország egy 70 milliós ország,
igen,
kb. És hozzánk képest összehasonlíthatatlanul gazdagabb. Szóval nagyon-nagyon erősen támaszkodik a magyar politika a social médiás hirdetésekre, és az, hogy ki fog esni ebből a YouTube, az egy nagyon nagy érvágás lesz, főleg a Fidesznek. Mert a Fidesz YouTube-on hagyományosan nagyon-nagyon küzd azzal, hogy organikus elérést produkáljon.
Tehát, hogy maguktól nem annyira követik.
Így van, így van. Tehát ha belegondolunk, a fideszes narratívát súlykoló ilyen YouTube-os vállalkozások vagy csatornák, például volt ugye a Pesti TV, van most ez a Köztér nevű, a Patrióta, hát elég ritkán törnek ki abból, hogy ilyen pár tízezresnél nagyobb nézettséget produkáljanak a videóik, amikre nem öntik rá a világ pénzét.
De miközben a YouTube egyre inkább kiesik ebből a körből, aközben a TikTok viszont felívelőben van. Most az elmúlt hónapokban több fideszes politikus is felbukkant a TikTokon, akiknek eddig nem volt ilyen fiókjuk. De miközben elvileg ott is tilos a politikai hirdetés, aközben azért mégiscsak óriási politikai fegyver tud lenni a TikTok, legalábbis most Romániában nagyon úgy tűnik, hogy fontos.
Így van, tehát Romániában
volt.
Ugye az történt, hogy hát kikerülték nagyon ügyesen ezt a politikai hirdetés tiltásos rendszert.
Călin Georgescu választási kampányában alvó TikTok fiókokat aktiváltak, erre derült fény, miután Klaus Johannis államfő feloldotta a jelölt államelnök választási kampánya miatt összehívott legfelsőbb védelmi tanácsülésen bemutatott dokumentumok titkosítását. A román titkosszolgálat szerint a Călin Georgescu kampányához közvetlenül kapcsolódó hálózat kezdetben 25 000 fiókból állt a TikTokon, amely 2 héttel az államelnök választás első fordulója előtt vált rendkívül aktívvá.
Számunkra ami a tanulság, hogy lehet ilyen szürke zónásan is, ahogy a román példa megmutatta, hogy egyszerűen már népszerű influencereket lefizetek, hogy ők mondják azt, hogy hú, ez a csávó, szavazzatok rá, mert ő óriási király. És úgy tűnik, hogy ez működik.
El tudsz képzelni egyébként hasonló forgatókönyvet Magyarországon, mint Romániában? Nem is arra gondolok, hogy itt is felbukkanna egy tök ismeretlen ember TikTok influencer.
Ez már megtörtént, hogy felbukkant egy ismeretlen
csak nem a TikTok,
ember.
Igen. De hogy azt el tudod képzelni, hogy a TikToknak itthon is annyira erős választást befolyásoló ereje legyen, mint Romániában akár?
Azt el tudom képzelni, hogy megpróbálják ezt, hogy influencereket hát ösztönöznek arra, hogy hirtelen felfedezzék magukban az addig szunnyadó fideszest, de azt nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy ez nálunk úgy működne, ahogyan például Romániában, hiszen ez az egész, ezt a Rage Against the Machine érzést használja ki, és Magyarországon a Fidesz a machine.
Ez volt a Péntek reggel utolsó adása ebben az évben. Köszönjük a figyelmet a teljes stáb nevében a Péntek reggel szerkesztő műsorvezetője, Szurovec Illés. Zene és hang, Irsik Bence. Animáció, Kocsis András. Kreatív producer, Laki Gergely.